Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Feledi Botond külpolitikai szakértő és Magyar is Tamás az ELTE docense, Amerika szakértő. Jó estét, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Letelt Donald Trump amerikai elnök első munkanapja, és a világ még nagyjából egyben van. Mi fér bele egy munkanapba az amerikai elnöknél?
Az első munkanap tulajdonképpen már a beiktatás után elkezdődött, amikor ugye ezt a Obama-féle egészségügyi rendszer felszámolását célzó első elnöki utasítását aláírta, és ez folytatódik. Tehát az, hogy amiket az elnök elindíthat egyedül, ezt az ösvényt Obama szélesre taposta. Tehát mi az, amit executive orderekkel, elnöki rendeletekkel, egyéb módokon el lehet a Fehérházból már intézni, és lesz csomó olyan ígérete, amely kapcsán a kongresszushoz kell fordulnia, nyilván ezek lesznek a sokkal nehezebb történetek. Tehát ebből a szempontból most a következő héten még bőven lesz elég muníció ahhoz, hogy mi az, amit ő személyesen a Fehérházból el tud indítani. Ezekhez persze kellenek a miniszterei, akik ezt végrehajtanák, ugye még nincs mindenki beiktatva, tehát itt azért még sok fennforgás van, de a látványos része az el tudott indulni, hiszen ezeket aztán látjuk a Twitteren is közzéteszi.
De irány, világos irány látszik már, mert Donald Trumpról mindig azt mondtuk, hogy nem lehet a világos irányt megmondani, mert hol ez, hol az, mind határozott, csak néha ellentétes.
Világos irányt azért nagyon nehéz meghatározni, mert valóban a kampány során elég sok kijelentést tett, amelyek időnként ütötték egymást. A beiktatási beszédből kiindulva azért úgy tűnik, hogy valami fajta kikristályosodás van. Tehát ez a gazdasági protekcionizmus azért meglehetősen erősen kirajzolódik. Meglehetősen erősen kirajzolódik az a nagyon erős érdekalapú kül- és belpolitika, ilyen felkülpolitika. Tehát az egyik kulcsmondat úgy hangzott, hogy első támunk nem akarja másoknak, meg nem akar másoknak a belügyébe beleszólni, nem akarja meghatározni azt, hogy mások milyen politikát folytatnak. Ez azért eléggé markáns szakítás a korábbi legalábbis két-három elnök politikájával. Amit az egyik legismertebb amerikai történész és hát politológus Walter Russell Mead úgynevezett Jacksoni külpolitikák nehezett, tehát nacionalista, de ugyanakkor, hogyha kell, akkor nagyon komoly erővel lép föl. Erre utalás volt, hogy az iszlám államot szét fogják zsúzni minél hamarabb. Tehát valami fajta olyan politika rajzolódik ki, hogy a belpolitikára, a gazdaságpolitikára erősen koncentrálni fognak, külpolitikába esetleg akkor fognak fölépni, amikor nagyon komoly amerikai érdekek forognak kockán, de nem akarják esetleg az amerikai demokráciát, vagy annak egyes attribútumait túlsosan ráültetni másokra.
De azt is nagyon sokszor elmondták, hogy az amerikai érdek az is, hogy például az üzlet az amerikaiak szabályai szerint működjön, és nem mondjuk a korrupció szabályai szerint. Ez például az a terület, ahol föl fognak lépni, vagy nem fognak föllépni? Mert ez végül is beleszólás lehet egy más ország belügyébe.
Igen, hát annak idején volt egy örökérvényi mondás, egy nagyon ismert magyar humoristák, aki azt mondta, hogy korrupció az, amiben az ember kimarad. Tehát azért látni kell azt, hogy mondjuk a fegyvergyárak, repülőgépgyárak, a nagyvállalatok azért hát külföldi és egyéb nagy üzleteket azért megidesítik a partnereknek. Egyszerűen ilyen a világ. Tehát hogyha nagy tételből akarnak adni adott esetben harci repülőgépeket, akkor azért ott van az Európai Unió, a franciák ott vannak, a Rafale, az oroszok ott vannak, tehát azért eléggé komoly verseny van, vagy emlékszem annak idején, amikor pár évvel ezelőtt verseny volt az európai Airbus és a Boeingnak a légi utánszállítói kapacitása miatt, először az európaiak nyertek, és akkor gyorsan átírták az egész szabályt, úgyhogy más nem nyertett, csak a Boeing nyerhetett. Tehát mondjuk valószínű, hogy ott a lobbisták megfelelően dolgoztak, és most nem azt mondom, hogy készpénzt dugtak XY-nak a zsebébe, de azért ezek a nagyvállalatok tudnak hatni a törvényhozókra, hiszen oda telepítenek üzemeket, ahol jobb feltételek vannak, és
offset
az jobb feltételek többek között.
Offset megállapodás.
Így van, pontosan offset megállapodások vannak, tehát elég sok olyan mondjuk látható, láthatatlan, különböző formában létező korrupció van azért sajnos az egész világon. Persze vannak különbségek, tehát most nem azt akarom mondani, hogy Egyesült Államok a korrupciós listán nagyon magasan van, de azért mondjuk nem egy Finnország vagy Svédország talán.
Hogy lehet ezt megállapítani, hogy hol van amerikai érdek, meg hol nincs? Mert azt szokták mondani, hogy ahol amerikai érdekeltség van, ott amerikai érdek is van. Amerikai érdekeltség meg mindenhol van.
Ez sajnos ilyen formában igaz, tehát nehéz lesz ezt nekik szétválasztani, de azért a Trump beszédből az világosan kihallatszott, és ez egy kampány, tehát ugye a Make America Great Again mellett a másik nagy szlogen, amit a beszédben is hallottunk a beiktatáskor, ez az America First. Tehát az, hogy Amerika először, és hogy ez most gazdaság lesz, klímaváltozás, és hogy ebben az elsőség mit jelent, azt majd lebontják ügyre vonatkozóan, de azért ennek nekünk itt Európában nem, de Amerikában van egy konnotációja. Ugye az America First Committee az kifejezetten az a bizottság volt, aki a második világháborús beavatkozás ellen küzdött és gyűjtött pénzt. Egyébként jó nevű adakozói is voltak Kennedy nevében. Aki ugye Pearl Harbor után feloszlatta saját magát, mert kellett ahhoz egy Pearl Harbor, hogy meggyőzzék őket, hogy esetleg mégis be kell valahogy avatkozni. Tehát ez az America First megközelítés, ez egyrészt magával foglalja azért ezt a nagyon kemény izolációt, hogy ők addig, amíg nem muszáj, nem avatkoznak be. Másfél meg, hát ahova muszáj lesz, ott viszont biztos, hogy megjelennek valamilyen formán. Viszont ez sokkal inkább egy republikánus jellemző, hogy adhok alapon is ezt meg fogják tudni tenni, és nem pedig felépítenek mögé egy ideológiát, mint azt a demokraták szokták csinálni.
Vagyis az lesz az ideológia, hogy Amerika az első.
Így van, tehát nincs leöntve azzal a szósszal, hogy most az emberi jogok miatt feltétlenül kell. Az emberi jogi ideológia, tehát az, hogy ezt azért hány intervenciónak a beavatkozási ürügyeként, okaként használjuk, miközben ez vezethet jóra is, azért látjuk, hogy ez egy politikai tartalmú üzenet is lehet.
Az első találkozóit tekintve semmi meglepő nem látszik, kanadaiakkal, mexikóiakkal, meg Theresa May-jel találkozik, minden vagy szomszédos, vagy egy nyelvet beszélnek. Mi következik ebből? Magyaris Tamás.
Hát nem biztos, hogy egy nyelvet fognak beszélni, mert igen, a szomszédokkal kapcsolatban, hogyha a Trump valóban vagy át akarja írni újra tárgyalni a NAFTA-t, akkor azért a két szomszéd és elsősorban a mexikaiak nem biztos, hogy ennek örülnének. Ugye akkor Kanadával és a kanadai-amerikai kereskedelmi forgalom naponta kb. $1 milliárd, tehát hihetetlen intenzív a két ország közötti kereskedelmi kapcsolat. Tehát, hogyha abba belenyúlnak, az elképzelhető, hogy valamilyen módon sérülni fog akkor akár a kanadai, akár a mexikai érdek. A mexikaiakkal még ez az ominózus fal, illetve a bevándorlásról lehet eszmét cserélni. Trump már visszatáncolt az eredeti álláspontjából. Hozzá kell tenni különben azt, hogy a fal építését már az Obama adminisztráció elhatározta. Különben arról van szó, hogy már áll a fal bizonyos hosszúságban, tehát csak azt mondjuk kiegészítenék. Mindössze a kongresszus nem szavazta meg a megfelelő pénzügyi alapokat erre. Tehát, hogyha megszavazza, a Trump azt mondta, hogy akkor építik, és aztán majd a mexikaiakkal megpróbálják, ami a építés után kifizetetni. Hát miután már felépítették, nem valószínű, hogy mexikaiak bármit is tesznek ennek érdekében. A harmadik kérdés pedig egyáltalán szabad kereskedelem. Ennek a kérdése, mind a két ország a TPP-be, tehát a csendes-óceáni kereskedelmi partnerségbe benne lett volna. Hogyha ezt és ebből már kilépett Trump, az első, egyik első aláírása az volt, hogy ebből az egész tárgyalási fordulóból kilépett. Az biztos, hogy mind a két országnak, mivel exportorientált, főleg Kanada, ez nem fog jól esni. Azért lesz mit megbeszélni a mindkét országgal, kevesebbet Kanadával, többet meg Mexikóval.
Diplomácia, gazdaságdiplomácia vagy biztonságpolitika?
Theresa May ilyen szempontból egy izgalmas találkozás, mert azt nem látjuk, hogy mit akar Trump a napirendre tűzni ezzel kapcsolatban. Ugye, ami elhangzott, az a kereskedelmi megállapodás, és ez ugye egy nyíregyenes szakítás az Obama-féle politikával. Ugye Obama azért tette a sor végére a briteket, mondván, hogy mi nem fogunk veletek kereskedelmi egyezményt tárgyalni, hogy ezért is ugye annak idén ösztönözni akarta a bennmaradást. Ugye ez egy picit visszafelésült el. És most ehhez képest Trump azt mondja, hogy nem, előre is veszi akár a briteket, hogy legyen egy lába Nagy-Britanniának. Hogyha ezt tovább gondoljuk, és az angol száz országok szövetsége, ami azért most a egyik legfontosabb területen a kémkedésben is remekül működik, hírszerzésben, azért itt bőven van még stratégiai lehetőség, és hogyha Angliát beszippantja Washington Európa elől, akkor a Brexit tárgyalások nekünk, európaiaknak, a kontinentális országoknak lesznek sokkal nehezebbek, hiszen a mozgástér ezáltal majd szűkül, ahol lehet fogni Nagy-Britannián. Tehát itt egy nagyon komoly játék vagy játszma nyílhat Európával szemben is, akarva vagy akaratlanul, ami viszont Berlinből, Párizsból, de még Budapestről nézve sem egy pozitív fejlemény.
Hozzátenni még azt, hogy, hogyha irányokról beszélünk, úgy tűnik, hogy Donald Trump nem nagyon kedveli a multilaterális egyezményeket, és úgy gondolja, Egyesült Államok a súlyánál fogva eredményesebben tud fellépni a két oldalú tárgyalásokon. Tehát elmehet abba az irányba, akár a világ is, hogy inkább két oldalú megállapodások lesznek a multilaterális megállapodások helyett. Nagy-Britannia már ezt az utat választotta. Egyesült Államok is ezt az utat választhatja. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy Oroszország is ezt szereti, inkább nem az EU-val akar tárgyalni, mondjuk a gázellátás ügyében, hanem inkább az egyes tagállamokkal. Kína is inkább úgy tűnik, hogy ezeket a két oldalú megállapodásokat preferálja, tehát trendként a világ egy kicsit eltávolodhat attól a paktomániától, úgymond, hogy itt óriási kereskedelmi tömböket hoznak létre, mert azt hiszem, hogy a nyugodtan el lehet felejteni legalábbis egyelőre az atlanti-óceáni kereskedelmi és befektetési partnerséget is a csendes-óceánival együtt.
Ez könnyen érthető, hogy a nagyok miért nem szeretik a nagyon sok oldalú megállapodásokat, gondolom azért, mert túl sokat kell engedni, mert túl sok érdek van benne. De a kisebbeknek jó, hogyha bilaterális kétoldalú megállapodások születnek a világ kérdéseiben?
De nehéz azt mondani, hogy jó lenne, hiszen nyilván a mozgásterük jóval kisebb, mint hogyha összefognak. Tehát ez egy visegrádi szempontból is érezhető, hogy nem mindegy, hogy négy állam mondja azt, hogy valamilyen politikát Brüsszel egy picit módosítson, vagy ha csak egy tagállami főváros ugrál, és ugye ez az egyik legfejlettebb multilaterális formátum. Tehát ha ennél a picit elemébb együttműködésekben ez még kevésbé tud szofisztikálódni. Tehát Magyarország kategóriájú országok számára azért az egy veszteség lenne, hogyha bilaterális alapon kell tovább sakkoznunk, és elveszítjük ezeket a multilaterális platformokat. Legalábbis biztos, hogy egy akkora felületen, mint mondjuk amit az Unió vagy a NATO biztosít, sokkal könnyebb olyan csomag megállapodásokat kötni, ahol egy picit itt engedünk, picit ott adunk. Elképzelhető, hogy lesz egy olyan konszenzus, vagy olyan kompromisszum, ami még kedvező a kisebb országnak. Még ehhez képest, hogyha jön egy nagy, akkor azért nehéz abban olyan mozgásteret teremteni, ami kihasználható mondjuk akkor, hogyha nincsenek olyan csúcskapacitásaink bizonyos iparágakban, területen, nyersanyagban, amire lehet támaszkodni. Ez azért ugye nem Magyarország
esetén. Elképzelhető, hogy Donald Trump úgymond az üzleti életből hozta magával ezt a szemléletet, hogy sokkal könnyebben tud tárgyalni ő, mint mondjuk egy nagy befektető, egy a beszállítókkal, stb. És úgy tűnik, hogy bizonyos szempontból rápróbálja erőltetni ezt az üzleti szempontot sok esetben szerintem kicsit tévesen a világ egy kicsit bonyolultabb ügyeire. Az egyik példa talán a NATO-ban az a 2% lenne, mert végül is itt nem arról van szó kizárólag, hogy most ki hány százalékot fordít a védelemre. A 2%-ot jó rosszul lehet elkölteni, tehát inkább arról van szó, hogy milyen az output, másodszor pedig itt az egész NATO nem arról szól, hogy az egyes tagországok valóban félére befizetik azt a hozzájárulást, mert ez egy olyan politikai, diplomáciai, biztonságpolitikai, kulturális közösség, ami azért túlmutat azon, mint hogy egyszerűen X számú befektető egy adott mondjuk kalapba beteszi a pénzt, és ott mindenki annyi szavazatot rendelkezik, mint amennyi része van az egész befektetésben.
Mit kell tudni Obama embereiről? Obama? Donald Trump embereiről? A csapatról? Első ránézésre nagy tapasztalatú profik.
Is vannak köztük, tehát főleg nyilván a politikai kinevezettek, tehát az adminisztráció vezetője, miniszterek, ahogy mi itt hívnánk őket, köztük nagyon sok, nagyon tapasztalt üzletembert látunk olyanokat is, akik politikusok. Ugye most ezt kiszámolta az amerikai sajtó, persze Trump szerint nem biztos, hogy el kéne hinnünk, hogy a George Bush első kabinetjének volt összesen $2.5 milliárd vagyona, ehhez képest most a Trump kabinet körülbelül $35 milliárddal indít. Tehát az, hogy üzletileg a válság mennyire nem érintette a szférát, vagy tehát lehet ezen hosszan elemződni, hogy vajon ez mit jelent, mit hoz magával. Ugye az egyik leggazdagabb kabinettag lett DeVos, a oktatásügyi miniszterasszony. Ő mondjuk a meghallgatásán nem szerepelt brilliánsan, tehát ezt relatív egységesen jelezték, hogy vannak fenntartásaik a szakmai tudását illetően. De kérdés, hogy most hogy tekintünk egy ilyen adminisztrációra, hol van a menedzser szint, hol van a szakmai szint. Egyáltalán a Trump miniszter viszont sem látni tisztán, hogy igazából Trump a sót akarja vinni, és a munka milyen része, mely része fog hárulni az embereire, vagy ők mennyire tudják meggyőzni. Tehát mindenki, aki név nélkül kibeszél, és most már vannak ilyen nyilatkozatok a nagyobb híroldalakon, Politikon, hogy a Trumpot mennyire nehéz meggyőzni, de nem lehetetlen, de csak bilaterálisan lehet. Tehát ez többen elmesélik, hogy amikor Trumpot esetleg valami fórumon véletlen megmondják, hogy nem jó, hát akkor az halálos ítélet, mikor félrehúzzák, elmondják neki, hogy ez van, akkor van esély legalább. Tehát alakul a munkamódszertan és a munkamegosztás.
Fontossági sorrendben, hogy néz ki a Trump kabinet? Ki a legfontosabb ember ebben, nyilván Donald Trumpon kívül?
Hát hagyományosan 3-4 olyan poszt van, és talán az eredeti kabinetposztok azok, tehát a külügyminiszter, pénzügyminiszter, védelminiszter és az igazságügyminiszter talán, de hát nyilván a belbiztonsági miniszter újabban komolyabb pozícióra tetszett, energiaügyi miniszter is komoly lehet, kereskedelmi ügyi miniszter, tehát ezek azért változnak, de nyilvánvalóan Egyesült Államokat tekintve a külügyminiszter azért egy nagyon fontos személy. Őkönben hivatalosan a primus inter pares, tehát mondjuk a öröklési sorrendbe jön először a miniszterek közül. Rex Tillerson közismerten ExxonMobil vezetője volt, rendkívül tapasztalt külföldi mondjuk külföldiekkel és külföldi államfőkkel tárgyalt, mert ő azon szinten tárgyalt, az ExxonMobil szemzsebből megvehetné a világországnak a felét. Kb. 50 országban volt és van az ExxonMobilnak érdekeltsége, tehát ő azért egy rendkívül tapasztalt ember, aki tudja, hogy kell tárgyalni, és a meghallgatásán úgy tűnt, hogy ő nagyon pragmatikus, tehát nem, és azt hiszem, hogy az ExxonMobil vezetőjeként nem nagyon lehet érzelmi alapon üzletet kötni. Ő például oroszokkal szemben meglehetősen keményen nyilatkozott, a kínaiakkal szemben hasonlóképpen, a kínai, dél-kínai területfoglalást összehasonlította a krími orosz területfoglalással, Tehát nem valószínű, hogy is azért, mert Oroszországban üzleti kapcsolatai voltak, azért ő most definíciószerűen Oroszországgal szembe engedékebb lenne, mint esetleg más országgal szembe. És akkor még esetleg, hogyha már az oroszoknál tartunk, James Mattis tábornok ugyancsak egy kemény vonalas, a védelmi miniszter már ő talán az egyetlen, aki megkapta a kinevezését, méghozzá azért, mert igaz, hogy elvileg 7 évet kellett volna várni, és azt csak 3 éve szeret le a hadseregtől, de megkapta azt a felmentést az elnöktől, hogy szolgálhat a védelmi minisztérium élén, mert az mindig egy civil személy kell, hogy legyen, és ő megint csak meglehetősen kemény vonalas az oroszokkal szemben is. Tehát az, hogy Trumpnak milyen megnyilvánulások voltak korábban az oroszokkal szemben, ez úgy tűnik, hogy ezt a meglehetős engedékeny magatartást nem nagyon osztják a legfontosabb emberei.
Jó rendőr, rossz rendőr? Felosztás?
A nyilatkozatok alapján most ott tartunk, hogy igen, tehát, hogy miközben Trumptól hallunk valamit mondjuk akár Oroszországról, a közben vannak emberei, de ott van Flint tábornok is, aki meg viszont együtt vacsorázgatott Putyinnal, tehát, hogy nehéz eldönteni, hogy melyiküknek lesz az a legnagyobb szava. Biztos, hogy 3 tábornok van összesen a kormányban, tehát azért ez ilyen évtizedes rekord, és abban is sikerült megdönteni az elődöket, hogy meg most hosszú évek után nem vett be semmilyen hispánt, tehát nincsen olyan spanyol ajkó, aki reprezentálná ezt a kisebbséget. Ez mondjuk a párt szempontjából lesz egy kérdés, hogy ez mennyire volt szerencsés, vagy fog-e ez változtatni. Tehát itt azért még mindig nem látjuk azt, hogy a miniszterek vezetik-e majd a Trumpot, vagy Trump igazából maga után vonszolja a minisztereit a különböző megnyilatkozásaival, amit bele kell állniuk, vagy teremt olyan helyzetet, amiben mindenképpen utánuk kell menni. Tehát ezt most tényleg az első 1-2 hónapban remélhetőleg le tudjuk mérni, hogy milyen lesz a súlyelosztás mondjuk egy ilyen kabinetülésen.
Pénzügyi vezető fontos ember, mert itt egy időben ahhoz szoktunk hozzá, hogy a pénzügyminiszter az rettenetesen fontos, hogy mindenki hozzájár kuncsorogni. De aztán ez idő elmúlt.
Igen, itt tulajdonképpen 2 ember a fontos, nem csak a pénzügyminiszter, hanem a költségvetési hivatalnak az elnöke is. A pénzügyminiszter egy Wall Street-i nagyon jól ismert ember, aki korábban a Goldman Sachs-nél dolgozott, tehát feltetően ő olyan ismeret és kapcsolatrendszerre rendelkezik, amivel ezt a portfóliót el tudja vinni. Hagyományosan különben, tehát nem azt mondom, hogy mindenki, de nagyon sokan onnan jöttek, Robert Rubin többek között ugyancsak ebből a körből került ki, annak idejénként onnak volt a pénzügyminisztere. Tehát azért az elnökök úgy tűnik, hogy nagyon jól tudják, hogy mindegy, hogy most a Wall Street-et a kampány során általában támadják, mert az népszerű, de elnökként azért mindig rá kell jönniük arra, hogy a Wall Street támogatása nélkül eléggé reménytelen nagyon sok mindent keresztül vinni, mert olyan óriási befolyása van a Wall Street-nek, nem csak anyagi szempont vagy pénzügyi szempontban, az egész országba és az egész világot lefedő kapcsolati hálóval. Erről külön tanulmányok születnek a hálózatoknak a fontosságáról, hogy ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Ki fogja tartani a republikánusokkal a kapcsolatot? Donald Trump vagy az alelnök? Mert Donald Trump viszonya a republikánusokkal ellentmondásos volt, és akkor ez finom megfogalmazás.
Hát Mike Pence már a tranzíciós időszakban, tehát az elmúlt 3 hónapban is nagyon be volt vonva, helyenként úgy tűnik, hogy inkább ő vitte a kiválasztásnak bizonyos fontos szagaszait, tehát ezt a vetting process-t, amikor összeírják, hogy kik azok, akiket meg lehet hallgatni, akkor ő valami az interjúkban bőven lehet, hogy ő már idejekorán részt vett, tehát egész biztos, hogy az ő szerepe ebben most kivételes lesz, tehát az, hogy ugye a kétházi többséget valahogy realizálják, mert ugye inkább másfél házinak mondanám, mert a szenátusban azért a 60 szavazat nincsen meg, csak az 54, tehát ott azért még lehetnek izgalmak, vagy hogy lehet, hogy kell demokratákat győzködni, de az ő valamennyire moderáltabb, vagy a pártot jobban ismerő szerepe az fontos, de ugyanígy a republikánus konvenció vezetője, tehát a Priebus is ebben fontos szerepet fog játszani. Tehát vannak emberek bőven azért Trump körül, akik képesek erre, és akkor, hogy most egy Giuliani meg a többiek még mit tudnak behozni. Tehát azért sokféle fajta vonalon megy Chris Christie. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az alelnök az egyetlen ember, sőt, de biztos, hogy egy fontos ember lesz, aki be tudja vinni esetleg Trumphoz azokat a dolgokat, amit ha négy szem közt mond el neki, akkor lehet, hogy meghallgat.
De Trumphoz kell bevinni a dolgokat, vagy a trumpi gondolatokat kell bevinni a republikánusokhoz, hogy aztán szavazat is legyen mögötte?
Hát biztos, hogy ez egy kölcsönös játék lesz. Tehát nem hiszem, hogy meg tudjuk azt úszni, hogy ők itt a színfalak mögött azért keményen küzdjenek, hiszen most vonulnak vissza. Tehát most elmennek egy, nem retreat, hogy hívjuk ezt, mindegy, visszavonulnak egy beszélgetésre, ahol azért már látjuk, hogy a Obamacare-t visszavonni persze egy öntetű. Na de mi lesz helyette? Tehát, hogy rengeteg olyan nagyon érzékeny kérdés fog előjönni, ahol muszáj lesz egyeztetniük, és Trumpot nem biztos, hogy egyébként annyira izgatja, hogy mi helyettesíti az Obamacare-t. Tehát, ha ezt meghagyja, ezt a csontot neki, akkor ők ezt le tudják játszani magukban. Tehát kérdés, hogy mit fog kérni helyette a Trump, hogy akkor ebben viszont szavazzák meg a falépítési pénzt. Ugye erre valóban van egy régi törvény, aminek, hogyha akarják, akkor címkézetten oda tudják adni ezt a költségvetési forrást. Tehát inkább ilyen alkufolyamatok vagy csomagok azok, amik születhetnek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Feledi Buton külpolitikai elemző és Magyar is Tamás, az ELTE docense, Amerika szakértő, az Aréna vendége.